A mai estén a Szentlélekről beszélgessünk. Nem szeretnék tanítani, mert azt nem tudok, de arra gondoltam, hogy inkább néhány kérdés teszek fel, amit mindannyian feltehetünk újra és újra, meg egy pár esetet mesélek el, amit másoktól hallottam, de első kézből, vagy velem történt meg, vagy a Szentírásban olvashatjuk. Leginkább azt szeretném, hogyha majd innen hazamenve, ilyen kis házi feladatoként mindenki tovább tenné fel ezeket a kérdéseket az Úrnak, a Szentléleknek. Nagyon érdekes dolgot olvastam Szent Efrém szerzetestől, aki azt írja, hogy Jézus saját élő testének nevezte a kenyeret. Önmagával töltötte el, és saját szent lelkével. Kenyeret, az eukarisztiát. Aki pedig hittel eszi, az tüzet és a lelket eszi. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, és egyétek vele a szent lelket. Ezt olvashatjuk az Ecclesia de Eucharistia című apostolikus pápai enciklikából. Szó volt már az oltári szentségről, és mindannyian valamilyen szinten felfogjuk, vagy tudjuk, felfogjuk, azt nem tudom, de mindenképpen tudjuk, hogy Krisztus élő jelenléte van ebben a kenyérben, amit itt látunk az oltáron és minden oltáron. Én őszintén szóval még soha nem gondoltam arra, hogy amikor Krisztus testét magamhoz veszem, akkor magát az élő Isten lelkét is magamhoz veszem. És ki ez a szent lélek, ki ez a lélek, akit öntudatlanul is magunkhoz veszünk, gondolom ezzel mások is, vagyis még rajtam kívül sokan így voltak. Ki ez a lélek, aki már a keresztségünk óta nem csak a kenyérben van, hanem bennünk is van? És ez szintén egy megdöbbentő gondolat, ha elgondoljuk, hogy ott van az eukarisztiában Jézus. Jézuson keresztül Isten, Isten lelke. De ugyanígy bennem is ott van. És ugyanígy benned is ott van. És a másikban is ott van, aki esetleg nagyon idegesít is néha. Isten élő lelke, Isten élő jelenléte van ott. Ki ez a Szentlélek, aki annyira csodálatos, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, azoknak az embereknek, akik évekig vele éltek, vele ettek, vele pihentek, lazítottak, vele látták a csodáit, a tanításait, vagy vele tértek nyugovóra, azt mondta ezeknek az embereknek, hogy ne szomorkodjatok, amiért nem sokára elmegyek közületek, többet soha nem láttok testben. Ne szomorkodjatok, mert jobb nektek így. Jobb nektek, ha többet nem esztek velem, nem hallottok engem, nem látjátok a megnyugtató jelenlétemet. Jobb nektek, mert eljön a Szentlélek, aki veletek lesz. Hát ha Jézus mondta, akkor ő biztos nem hazudott, ugye, amint tudjuk, vagy gondolhatjuk. És mégis ritkán gondolunk arra, hogy a Szentlélek olyan módon akar velünk lenni, ahogy Jézus akart a tanítványaival lenni, amikor itt járt a Földön. Szentlélek olyan módon akar a barátunk lenni, olyan módon akar a játszótársunk és a pihenőtársunk, akivel lazítunk, olyan módon akar a mesterünk, a tanítónk, a gyógyítónk lenni, mint ahogy Jézus volt az ő tanítványainak. Jézus tehát megígérte, hogy a Szentlélek jelenléte pótolni fogja az ő testi jelenlétét. És ha figyelmesen olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor úgy tűnik, hogy be is tartotta a szavát. És hogy az apostolok, akik ugye tovább élték az életüket, valóban kaptak egy ilyen segítőtársat. Kaptak valakit, aki nagyon pontos utasításokat tudott nekik mondani. Azt tudta mondani Szent Pálnak például, hogy ne erre menj, ne abba a városba menj evangelizálni, hanem menj a másikba. Azt tudta mondani nekik, hogy nyugodtan ennek a jó pár embernek itt, aki soha nem hallott Jézusról, soha nem hallott az Isten szent lelkéről, úgy, mint Szentlélek, nyugodtan mondhatod nekik, hogy leszállok rájuk, betöltöm őket. Szent Pál azt merte mondani, hogy vegyétek a szent lelket, és megtörtént. Az emberek megtapasztalták, hogy a Szentlélek valóban betöltötte őket. Mi történt? Hogyan lehetett velük a Szentlélek ilyen kézzelfogható módon? ez egy kérdés, az én kérdésem. És azt is újra és újra tegyük fel magunknak, hogy és velünk mi van? Én is. Lehetek-e ilyen módon a Szentlélekkel együtt? Lehet-e velem a Szentlélek ilyen módon? Mondhat-e nekem a Szentlélek ilyen, hogy ne jobbra menj, hanem balra, és én meg fogom hallani? Mondhat-e nekem a Szentlélek olyasmit, hogy tedd rá a kezed, imádkozz érte, és meg fog gyógyulni? És még nagyon sok mindent, amit mondott az apostoloknak. Második házi feladat, hogy ha majd olvassátok a Szentírást, akkor egy picit így is olvassátok. Mi az, ami az apostoloknak megvolt? Mert azt Jézus nem csak nekik ígérte, hanem nekünk is ugyanígy ígérte. Szóval az közül, az nagyon-nagyon sok minden közül, amit az apostolok a Szentlélekkel, az apostolok cselekedeteiben megírt módon átéltek, tehát így számomra két dolog emelkedett ki. Az egyik, hogy nagyon hathatósan tudtak kommunikálni egymással, és a másik, hogy együtt tudtak vele dolgozni. Tudjuk, Péter beszédére több ezren tértek meg, gyógyulások voltak, sőt, még egy feltámadás is. Isten szólt emberekhez, megérintette őket. Ezek történtek. Akkor gondolkodjunk. Tehát, az legelső kérdés, hogy ki is ez a Szentlélek? Ki is ő? De már is átfogalmaznék, és azt hiszem, hogy csak akkor várunk igazán választ, ha úgy kérdezzük, hogy rögtön, hogy ki is vagy te, Szentlélek? Mert azt hiszem, hogy erről igazán, hát én legkevésbé, de még mások sem tudnak igazán tanítani. Arról, hogy ki a Szentlélek, erről igazán a maga Szentlélek tud minket megtanítani. Tehát kérdezzük, legyen ez egy szinte naponta imánk lehetne, hogy milyen is vagy te, Szentlélek Úristen? Engedd, hogy megismerjünk, engedd, hogy megismerjelek jobban. A Szentírás az egy nagyszerű hely, ahol ugye ezekre a kérdéseinkre nagyon sok választ kapunk. Ismerjünk nagyon sok helyet, ahol a Szentírás a lélekről, galambról, tűzről szól. Az Ószövetségben ugye már ott azt olvasjuk, Isten lelke, lehelete lebegett a vizek felett. Ő maga a megtestesült ajándék, a Szentlélek, vagy ahogy az egyház tanításában, a Veni Creator himnuszban olvassuk, ő az élet forrása, a fény, a szeretet, láng. Nagyon hasznos, hogyha ezeket, amikor olvassuk, akkor úgy olvassunk, hogy kérdezzünk rá. Mi ez? Mutasd meg nekem, Szentlélek Úristen, mutasd meg nekem ma, hogy mi az, hogy te vagy a láng. De azt hiszem, hogy még fontosabb, és nagyobb segítség számunkra, hogyha újra és újra arra gondolunk, hogy igen, úgy jelenik meg, mint galamb, láng, tűz, stb. De ő tulajdonképpen egy személy. Tehát ez egy olyasmi, amit így nehéz elképzelnünk, és nehéz gyakorlatba ültetnünk. Azaz lehet, hogy nem nehéz, csak nem nagyon szoktuk gyakorolni. Olvastam valahol, hogy valaki, aki nagyon igyekezett a lélekkel járni, úgy próbált ráfigyelni, hogy így reggelenként így köszöntötte, hogy jó reggel, Szentlélek Úristen. Ez egy gyakorlat. Lehet másképp is, mindenki a saját maga módján kitalálhatja, hogy hogyan próbáljon újra és újra a lélekre, mint személyre gondolni. Miért fontos ez? Miért nem elég Jézust ismernünk? Mert maga Jézus mondta, hogy aki engem lát, az atyát látja. Sokszor, főleg minket így tüzes karizmatikusokat így szoktak azzal is vádolni, hogy hát miért olyan fontos állandóan Szentlélek körül ugráltok, nem elég Jézus, Jézusra kell figyelni. Ez egy mondva csinált probléma, ugyanis a Szentlélek Jézus lelke. A lélek az a lélek, aki Jézusban él. Tehát Jézus és a lélek mindig egy. Úgy, ahogy Jézus és az atya egy, és az atya és a lélek is egy. Tehát ha a Szent Lelket igyekszünk megismerni jobban, akkor egyre jobban magát Jézust igyekszünk megismerni. A lélek az, aki megérint egész közelről minket. Ő az, aki tulajdonképpen az atyát és Jézust is közvetíti számunkra, hogy a Szentírásban és az atyás tanításában is nagyon sokszor olvassuk. Van valószínűleg ismerős mindenki számára Rublóknak a Szent Háromság ikonja, ahol Szent Lelket onnan ismerjük meg, hogy ő az, aki így megérinti az oltárt. Jézus ráteszi a kezét, a Szent Lélek viszont így megérinti. A Szent Lélek az, aki az oltárt, a mi földi életünket megérintve közvetít az Atya és közöttünk. Ő az, aki minden nap így rajtunk tartja a szemét, az ujját, és nem csak ő rajtunk tartja, hanem bennünk is van betölt. Amikor így elgondolkodtam azon, hogy mit jelent nekem az, hogy a Szent Lélek egy személy, akkor rájöttem, hogy igen, az az érdekes ebben a dologban, hogy minél inkább imádkozunk azért, hogy ismerjük meg a Szent Lelket, mint szemét, annál inkább meg is felfedi előttünk a jellemvonásait is. Tehát már nem feltétlenül úgy fogunk rágondolni, mint egy erőre, mint egy melegségre, vagy mint egy hatalmas energiára, amely életet ad. A Szent Lélek ez is természetesen, így is elképzelhetjük, de sokkal fontosabb, hogy meglássuk a szemét. Így sokkal könnyebben tudunk válaszolni is azoknak, akik nem látják a különbséget a között, az energia között, ami esetleg gyógyít a természetgyógyásznál, és a Szent Lélek között, aki egy személy, aki nem lehet gomnyomásként irányítani, hanem akinek önálló szuverén akarata van, de aki velünk, személyekkel egészen személyes kapcsolatba akar lépni. Milyen a Szentlélek? Ki a Szentlélek? Nyugodtan rákérdezhetünk, mutasd meg, milyen a te jellemed? Mert tulajdonképpen akkor arra kérdezünk rá, milyen a Jézus jelleme? Úgy átgondoltam, hogy érdekes módon ennek is fejlődés története van, ahogy Isten a Szentlélek így rávezeti az embert ezekre. Amikor egy pár évvel ezelőtt így felfedeztem, úgymond a Szentlélket önmagam számára, tehát hogy milyen fontos nekem, akkor ezek az attribútumai, a jellemzői nyűgöztek le, hogy ő az erő, ő a gyógyító, ő a hatalom, aki az Isten hatalmát a világunkban kézzelfoghatóvá teszi. Ő az, aki a karizmákon keresztül cselekszik. Ez csodálatos. Ugyanakkor az utóbbi időben meg azt látom, hogy átvezetett arra, hogy inkább azokat a dolgokat fedezzem fel, amik még nagyon bőven ott vannak benne. Például a Bölcsesség könyvében, a 7. részben nagyon szép hosszú leírást olvashatunk a bölcsességről, ami az egyház tanítása szerint is tulajdonképpen maga a Szentlélek. Érdemes újra és újra átolvasnunk ezt, hogy benne ugyanis lélek van, értelmes és szent, egyetlen, sokféle és finom, ékesen szóló, gyors, szeplőtelen, biztos, kellemes, jót ígérő, akadályt nem ismerő, kedves, emberbarát, kegyes, stb. Stb. Olvassátok majd otthon el, hogyha hozzájuttok. Nagyon szép és nagyon-nagyon gazdag. Én úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben nekem inkább azt mutatta meg, hogy emberbarát és kedves, hogy Isten a lélek kedves. Ez számomra nagyon, hogy mondjam, új dolog volt. Egy kis esetet szeretnék elmesélni, ami így rádöbbentett nagyon sok apró máson keresztül, hogy mennyire emberbarát Isten lelke. Nemrég a kisfiam vakbélműtéten esett át, és hát ugye hirtelen jött a dolog, azonnal rohanni kellett a legközelebbi kórházba, amiről úgy elég rosszakat hallottam, és hát ott van a pici húga, aki még szopós baba, nem nincs meg a mami nélkül 2 órán keresztül sem. Hát nagy volt a riadalom, mi legyen, mi lesz, hogyha én ugye naggyal bemegyek, mi lesz a picivel. És hát minden áron elkezdtem ügyködni, hogy valami olyan helyre kerülhessünk, ahol a picit is vihetem magammal. Benéztem a kórtermekbe, rácsosság mellett egy szék, mondom, na hát egy hétig itt kell lennünk, akkor kicsit nehéz lesz az ügy. És elkezdtem gyorsan telefonálgatni különböző alapítványi kórházakba, stb. Amikor jókat hallottam, hogy hát mehetnénk át oda, és lehetek-e a pici babával, és érdekes módon mindegyik azt mondta, hogy nem sajnos, hát hogy is képzeli, kórházba picit sebek és fertőző, és nem tudom, miközben nem lehet. És miután szomorkodva üldögélek, bejön az orvos, és magától azt mondta, hogy látom, ugye ott a pici is bennünk, látom, hogy itt a csecsemő, őt is felvesszük, jöjjenek a ágyas kórterembe, ahol önök lesznek, sőt, a nagymama is itt van, ő is jöhet. Úgyhogy így kerültünk be mindannyian luxus körülmények közé az egyetlen kórterembe, ahol két jó nagy ágy volt, nem csak székeken kellett kuporogni heteken keresztül, ráadásul csecsemő is, nagymama is, csodálatosan megvoltunk. Úgyhogy ez a Szentlélek vezetése számomra, hogy mondjam, annyira megható volt, igen, emberbarát, tudja, hogy a csecsemőnek szopni kell, kedves, a nagymama is jöhet, stb. Azt hiszem, hogy Isten így mutatja majd meg, hogyha ha kérjük újra és újra, apró eseményeken keresztül is, igen, ez vagyok én. Fölséges is vagyok, hatalmas is vagyok, gyógyító is vagyok, de hogyha nem én gyógyítok, hanem az orvos, akkor láthatod, hogy kedves vagyok, ott vagyok veled. A másik gyakori kérdésem, hogy a mindennapokban Jézus, milyen lelkület volt benned? Hogyan győzted le a haragodat? Ugyanis nagyon szívesen olvasom, én is elég heves természetű vagyok, és sokat küszködöm ezzel. Igen, újra és újra meg kell kérdeznem tőle, na most ebben az esetben mit csináltál volna az ilyenben? Hogyan nem mondtad volna oda azt, amit én oda mondtam? Hogyan gyűrted volna magadba vissza a kikívánkozót? Igen, Jézus is dühös volt sokszor, de mindig megfelelőképpen tudott cselekedni. És miért? Azért, mert a lélek, az a lélek volt benne, aki biztosította, garantálta azt, hogy Isten lelke szerint cselekszik. Jó, lehet azt mondjátok, Jézus Isten volt, természetes. Ott van Mária is. Hát rá is nagyon sokszor gondolok. Mária mégis, még inkább húsvér ember volt, mint Jézus. És Máriában is az Isten lelke volt az, aki őt ezekben a mindennapi helyzetekben vezette. A másik nagy kérdésem, ami már egy évek óta foglalkozom, gondolkodom rajta, és nagyon érdekel, hogy hogyan tudjuk a Szent Lelket érzékelni, hogyan tudjuk meghallani egyre jobban, hogy ő mit mond. Hogyan érhetjük azt el, amit ugye Szent Pál könnyedén, vagy nem tudom, hogy mennyire könnyedén, de mindenképp elért, hogy amikor lélek azt mondta, hogy ne jobbra menj, hanem balra, ő meghallotta és balra ment. Azt hiszem, hogy ez egy helyes vágy. Volt idő, amikor kicsit szégyeltem, mert ismerek egy nagyon kedves misszionárus házaspárt, akik elmesélték, tehát a néni, sokan ismeritek, mindig hivatkozok rájuk, John néni. John néni, ő nagyon hallhatóan hallja Isten hangját, a lélek hangját. Tehát olyan szinten, hogy például nemrég elmesélte, hogy a lélek azt közölte vele imájában, hogy rendeljenek meg, Floridában élnek, rendeljenek meg a házukhoz egy ilyen nagyon erős védő redőny. És azt is mondta, hogy nagyjából milyen legyen. És hát nem nagyon értett, hogy miért kellett, aztán felszerelték, utána jöttek ugye a hurikánok. Csodálatos, nem? Én is szeretném majd a Szentlélek figyelmeztetni, hogy milyen redőnyt szereljek fel, vagy milyen ezt-azt csináljak. És sokáig küzdködtem ezzel, hogy vajon helyes, vagy ez egy irigység, ami az emberben van, hogy a fenébe vele hogy tud beszélni, akkor velem miért nem? És vajon persze vele azért beszélünk, mert sokkal szentebb nyilván, de most hogy van ez? Azt hiszem, hogy valahol ott lehet a válasz, hogy Isten mindannyiunkkal világosan akar beszélni. Amikor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, akkor ez számomra, hogy azt is jelenti, hogy igen, a gyerekek is akarnak a szüleikkel kommunikálni, akarnak egyenesen beszélni, szeretnek egyszerűek lenni. Azt hiszem, hogy Isten akarja, hogy vágyunk, szomjazzunk arra, hogy egész tisztán halljuk őt, egyre tisztábban. Persze én sose fogom valószínűleg úgy hallani a lelket, ahogy John néni hallja, viszont most már egy pár év eltelt, amióta így kezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni, és arra jöttem rá, hogy igen, a magam módján én is elmondhatom, hogy most már egy picit tisztában hallom a lelket, mint 10 évvel ezelőtt. Igen, van fejlődés. Igen, Isten garantálja azt, hogy ha kérjük, akkor jobban halljuk, jobban meg tudjuk különböztetni. És azért merek erről ilyen nyíltan beszélni, mert ezt nem csak én mondom, hanem közösségünkben nagyon sok megszentelt életű nővért is bombáztam ezekkel a kérdésekkel. Ők ugye az Istennel való baráti kapcsolat specialistái, vagy annak mondhatók, és nagyon, tehát ők is azt mondták nagyon sokan, hogy igen, valóban így van. Ahogy az évek múlnak, Istennel egyre mélyebb kapcsolatba kerülhetünk, és egyre tisztábban halljuk őt. Egyre jobban meg tudjuk különböztetni, hogy mikor, mit mond, hova vezet. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem szégyen erre vágyni, nem nagyra vágyás, nem nagy képűség. Azért mesélem ezt el, mert azt hiszem, hogy ez egy olyasmi, ami azért úgy titokban mindenkit foglalkoztat. Egyik nagy szempont, amit szoktak ajánlani a megkülönböztetésre, mi Isten szava, mi nem, az az, hogy békesség kísérje. Igen, ez egy nagyon alapvető szempont az egyház tanítása szerint is. A jó döntés az, amit békesség kísér. Ugyanakkor egyik testvérünk mondta nekem, nagyon jó azt is hozzátenni, hogy ne lepüljünk meg akkor sem, hogyha ez a békesség nem rögtön jön. Ha valamiről úgy érezzük, hogy Isten szava, de nagyon megzavar. Igen, megzavarhat Isten szava. Az is nagyon gyakori, hogy ellenállás is születik bennem, zavar, netán rémület és kétségbeesés. Igen, ugyanis Isten felrázhat. Olyasmiket is mondhat, ami az én óemberemben nagyon keményen beleütközik. A béke kritériuma az az, amikor mindezt átimádkozva, stb. A végén cselekszem, lépek a jó fele, mindig a jó fele, amit ugye meg tudok különböztetni, hogy jó, és utána valószínűleg elkövetkezik a béke. Ezzel kapcsolatban ki szeretném emelni a váratlanságot. Én is azt vettem észre, hogy igen, nagyon sokszor onnan tudom megkülönböztetni, hogy most ez az én gondolatom-e, vagy Istené, akár a mindennapi életben, akár a karizmák gyakorlásában, amikor imádkozunk, kérjük a Szent Lelket, kérjük, hogy szóljon hozzánk, felnyitjuk a Szentírást. Ez Isten szava vagy nem? Az én gondolatom, vagy tényleg Isten szól? Hogy nagyon sokszor váratlan, meglepő, amit Isten mondani akar. Vagy azért, mert jó, és meglepően hirtelen megnyugtat, örömet ad, békét. Vagy azért is lehet, mert igen, egy kicsit meglökdös. Szereti Isten, hogyha egy kicsit mozgékonyabbá tesz minket. Erről is van egy kis történetem, amikor az volt, hogy a kisfiam valakivel kapcsolatba került, aki nagyon csúnyán viselkedett vele tényleg, és hát a gyerek így teljesen szóval megdöbbent, és baja lett, és sírt, és megbántódott, szóval lelkileg kicsit összeomlott, és hát úgy tűnt, hogy igen, sokáig még együtt lesznek, és hát bennem az anyatigris felébredt, és családommal is megbeszélve azt mondtam, hogy hát lépnem kell intézkedni, és lehetőleg szólni több helyen, hogy ezt meg kéne állítani ezt a szemét. És hát mindenki egyet értett, mert ugye meggyőzően tudtam magyarázni, mert hát a gyerekről van szó, és hát meg is tettem. Érdekes módon a lélek lögdösött, egy nagyon-nagyon nyugtalanság lett bennem, és akkor végre kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy na akkor itt mi is történt. És nagyon világosan a Szentíráson keresztül, ahova csak nyitottam, az ugrott ki, hogy ne támaszkodj a magad értelmére, hanem Istent kövesd, az ő akaratát keresd, és stb. Aki gonosz nyelvvel szól mások ellen, aki rágalmaz, aki mások hibáit felemlegeti. Szóval megkaptam. Egyértelmű volt. Igen, Isten így is tud szólni. Érdekes, ugye? Mert emberileg érthető volt, amit tettem. És Isten mégis rá tudott duplázni. Nem. Mindig jöjj hozzám. Akkor is, amikor józan eszed szerint tudod a választ. Mert Istennek lehet, hogy más válasza van a helyzetre. Hát más válasza is lett, ugyanis eltávolította a szemét. Nem lesznek kapcsolatban, semmi gond. Úgyhogy megspórolhattam volna magamnak azt, hogy mások hibájáról beszéltem. Igen, azt hiszem fontos, hogy ezekben a dolgokban is, ahol Isten megpróbál helyre tenni minket, ott is próbáljuk felismerni, hogy ő az. Milyen is a Szentlélek? Tehát olyan valaki, aki igenis nagyon mélyen bele akar szólni az életünk minden pici részletébe. Tehát olyan valaki, aki igenis vezetni akar ezekben az apró pici dolgokban és a nagy dolgokban. Mondtam az előbb, hogy a szentirítsége vagy nem szentirítség, olyanokra áhítozni, hogy engem is vezessen. Azt hiszem, hogy azért is fontos nagyon odafigyelni és megtanulnunk, hogy a lélekre hangolódjunk és meghalljuk őt, mert ez sokszor akár életmentő is lehet. Nem csak örök életmentő, hanem földi életmentő is. És ezzel kapcsolatban is el szeretnék mondani egy ilyen kettcsináló történetet. Szintén John Ényékkel esett meg, ők mesélték, hogy pár évvel ezelőtt voltak a Fülöp-szigeteken és misszióban voltak. Hát minden szép volt, jó, amikor megérkeztek, de mi alatt ott voltak, polgárháború tört ki, és hát nagyon zűrös lett a helyzet, egy kisvárosban voltak, és hát megrémültek, mert katonák rohangáltak, emberek rohangáltak, folyt a vér. És rögtön nyilatkozik ezt, hogy na most mit csináljunk, és érezték, hogy be a jeepetekbe, és menjetek. Beültek a jeepbe, mentek, na most merre? Nem tudták, nem volt félkép, életükben nem jártak arra, merre menjünk. Térjetek jobbra, mentek jobbra, na most merre menjünk, útkereszteződés. Térjetek balra, balra tértek, következő útkereszteződés, na most merre, most mit tudom én, egyenesen. És így mentek addig, amíg úgy érezték, na most megérkeztetek. Felnéznek, egy viszonylag jó talban levő ház, piros lámpa. Hát elég megdöbbentő volt, mi vagyunk a missziósok, itt keresünk itt. Egyértelmű volt, hogy hova érkeztek. Menjetek be, ez az. Hát félretették a kövériát, stb. Beiszkoltak, ott töltötték az éjszakát, és másnap kiderült, hogy az volt az egyetlen ház, ahol nem voltak atrocitások, a bordé, ahova a Szentlélek bevezette őket. Igen, csodálatos Isten megmutatta, hogy meg tudja ő adni az irányítást, a vezetést, térkép nélkül, és tudja a biztos helyet. Egy másik történet, amit én magam hallottam egy fiatal ruandai házaspártól a Paréremoniában, akik azon fésiben érkeztek és mesélték el, tehát hasonlóan megdöbbentő. Hát Ruandában voltak, amikor ugye polgárháború volt, és az nap ígéjük, egy menekült táborban voltak valahol, és az aznap ígéjük az volt reggel, hogy hadba jutottból kimentenek, és hetekben sem ér veszedelem téged. És hogyha a másik ige jutottak, hogy ha elesnek menned, lehet több ezen, tehát hozzád baj nem közelít. És nem sokára, ugye teremben voltak ágyak, mindenki olyan kis ágya meleg volt, felcsapódik az ajtó, betörtek az párt, és egymás után írtották az embereket. Ott fényes nappal volt, ők is ott álltak az ágyuk mellett, várták, hogy mi lesz. Semmi. Hozzájuk nem közelített senki. És úgy maradt az életben, egyedül. Tehát ez a házaspár, a teremben senki nem érte túl. Utána aznap menekültek tovább. Nagyon sok történet volt, most nem kérek ki mindegyikre. A végén elérkeztek a határhoz, és érezték, hogy igen, menjetek át, szólt a lélek. És hát rémülten nézték, hogy ez a határ, ugye fényes nappal volt, tele volt katonákkal, stb. Menjetek át. És nem értették, de annyira erős volt a sürgetés, hogy elindultak. Senki meg nem szólította őket, oda se figyelt rájuk, és egyszerűen átsétáltak a katonákkal zsúfoltan megrakott határ, átkelőn, átmentek a túloldalra, és megmenekültek. Ime. Utána beszélgettem is velük, és egy nagyon kedves, egyszerű házaspár volt. Nem lobogott a glória a fejük felett. Jó, hát nyilván egy beszélgetésben nem lehet annyira megítélni, de egyszerű természetes embereknek tűntek. A lélek így tudott szólni hozzájuk. Számomra ebből a történetből két tanulság van. Az egyik az, hogy igenis hasznos, ha tudjuk hallani a lelket, ha oda tudunk rá annyira figyelni, és annyira meg tudunk bízni benne, hogy ha azt mondja, hogy menj át, akkor átmegyek ilyen helyzetben is. És a másik tanulság számomra meg az, hogy igen, Isten ilyen csodálatos. hogy igenis meg tudja magát velünk is értetni. Igenis tud szólni olyan hangosan, hogy meghalljuk is, és neki menjünk a határnak, ha kell. Ugyanígy bátorítani szeretnék mindenkit arra, hogy tényleg vegyük komolyan azt, hogyha a lélek, Jézus lelke bennünk van, akkor ő cselekedni is akar bennünk, mert Jézus sem kalba tett kézzel ült itt a Földön. Ha Jézus lelke van bennünk, akkor igenis azt akarja, hogy mi is azokat a dolgokat tegyük, amiket Jézus. Igenis menjünk, áldozunk az időnkből az embereknek, vigasztaljunk, bátorítsunk, imádkozunk a betegekért. És a lélek ígéri, hogy velünk van és segít. Ő az, aki véghez viszi mindazt, amit Jézus véghez vitt. Sokszor félünk, és teológiai vitákba is keveredünk önmagunkkal, hogy tudom én, egy beteg van a környezetünkben, most imádkozzam helyette, vagy ne, vagy ha imádkozom, persze, hogy imádkozom, de legyen meg Isten akarata, vagy az hogy is van. Igen, Isten mindig szuverén, Isten mindig azt teszi, amit ő akar. Nem automata, hogy bedobom az imát, és kijön a gyógyulás. De Isten nem mondta azt nekünk, hogy ezen tépelődjünk, hogy most mi legyen. Ő azt mondta az apostolok cselekedeteiben, és még máshol is, hogy ha beteg van köztetek, menjetek oda, gyülekezet lénei, gyülekezet, tegyétek rá a kezeteket, kenjétek szent olajjal, imádkozzatok érte. Ez az, amit Isten nekünk mondott. Azt nem mondta, hogy döntsétek el, hogy Isten mit fog cselekedni. Imádkozzunk. Itt is két kis rövid történetet szeretnék elmesélni. Az egyik a Janka lányommal történt, aki a közösség imájára, állítom, hogy a közösség imájára gyógyult meg egy kis bronchitisből, nem volt nagy ügy. Nekünk akkor nagy ügy volt, mert a fiam is beteg volt, és nem akartunk kórházba menni, már megírták a beutalót, és 3 hónapos bronchitis, és ilyen állapotban azt mondta az orvos, hogy hát csodák vannak, de itt a beutaló, ha súlyosbodik, menjünk. És megmutatta, hogy kell azt a vacak permetezőt használni, hogy permetezzünk a gyerekbe. Jó, hazamegyünk, permetezünk, de volt annyi eszem, hál' Istennek, hogy gyorsan kértem a közösséget, imádkozzatok, mert kerüljünk kórházba. És egy nap, 2 nap, 3 nap, Janka egyre jobban van, nem kell mennünk. És a 4. napon valahogy eljutottunk a házi orvoshoz, és ott derült ki, hogy azt a vacaksprét nem így kell használni, hanem úgy. Tehát 3 napon keresztül, 4 napon keresztül a gyerek semmilyen gyógyszert nem kapott. Tehát egyedül az ima volt az a gyógyszer, ami őt meggyógyította, és a beutalót szépen eltéphettük. Igen, Isten akar gyógyítani. Ugyanígy gyógyította meg édesanyámnak egy barátnőjét egy pár évvel ezelőtt, egy sokkal komolyabb bajból. Nagyon ritka betegséget kapott, és egyik percről a másikra kómába esett. Debrecenben volt a klinikán, több hétig kómában. És hát azt mondták, hogy eddig 9 ilyen esetük volt, és egy sem élte túl. Tehát így az egész szervezet lerobbant, vérképződéses problémák minden irányban. Imádkozzunk, és hát összeültek a barátnők, a nénikék, mindenki, így a kis környezetéből is imádkoztunk, és eltelt az a pár hét, Ilike magához tért, egyre jobban lett, és most teljesen jól van, megmenekült. Gyógyszer nem segíthetett, ápolás nem volt, hát nem volt, mit tegyenek. Gyakorlatilag íme az Úr hatalmasabb volt. És mi csak annyit tettünk, hogy imádkozgattunk. Ráadásul mi is találkoztunk vele, tehát kis üdvözlégeket mondtuk, kértük a szentelket. Igen, a Szentlélek az, aki velünk van. És az, aki megteremtett minket az Atyával, aki a mindennapjainkban is velünk van, aki egyre jobban szeretne kommunikálni velünk, és ő az, aki majd reményünk szerint annyira meg fog szentelni, hogy megláthassuk a Jézus arcát. Köszönöm.